Szent István ünnepe és a Szent Korona. Pedig Tibor műsorát hallják.
Augusztus 20-a, Szent István király ünnepe és a Szent Korona. Kedves hallgatóim! Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökségül választott magának, írja a Zsoltárok könyve. Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, amely minden névváltoztató igyekezetet felülírva Szent István királyunk sírjának 1083. augusztus 20-án való felnyitására és oltára emelésére emlékezik. A Hartwig-féle feljegyzés szerint az exhumáláskor a szent uralkodó jobb kézfejét épségben találták. Amellett, hogy Szent István rendelete nyomán augusztus 20-a egyébként is ősi törvénynap volt, ezt az ünnepi dátumot Szent László király tette törvénybe, mert amint fent idéztem 1083-ban ezen a napon, 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltára emeltette István, Gellért és Imre relikviáit a fehérvári bazilikában, ami szenti avatásukkal volt egyenértékű. Szent István ünnepe egyéb iránt csak hazánkban esik e dátumra, a világegyházban augusztus 16-a. A kisebbiekben az augusztus 20-ára erőltetett államalapítási ünnep teljesen légből kapott, hiszen az úgynevezett honfoglalás nem egy szedett-vedett nomád népség beáramlása volt a Kárpát-medencében, hanem egy központilag, ha úgy tetszik államilag, szervezett 500 ezres tömegmozgatás volt, a biztonságban való megérkeztetése az itt maradt testvéreinkhez. Az igaz, hogy a magyaroknak nem volt királyuk, ha Attila hun királyt nem számítjuk ide, de volt fejedelmi vezérük nem is akármilyen. A tényleges állami szervezettség magas fokát bizonyítja, az ország határainak hatékony védelme is. 907-ben ugyanis a kor nagyhatalmainak összesített katonai támadását a pozsonyi csatában olyan hatékonysággal verte vissza a magyar sereg, hogy az ellenséges hadtestek teljesen megsemmisültek. A fényes győzelem akkora volt, hogy emberöltőkig nem mertek újabb háborút indítani. Tehát maradt idő a határvidékek megerősítésére és egy nyugati típusú király megválasztására. Kedves hallgatóim! A nyugati típus kifejezés megnyilvánult ugyan az udvar felépítésében, de nem a Szent Korona jogú országvezetésben és az életszentségben. Mert az Árpádház és benne Szent István királyunk egyedülálló volt és maradt az uralkodóházak hírességei közt. István királynak egyedülálló politikai tisztállátása volt, és az utókorra hagyott öröksége felmérhetetlen, hatalmas és maradandó, mely máig is komoly büszkeségre okot adó. Például az istváni törvénykezés a maga korában a legfejlettebbek közt volt közel-távol térségben, hiszen a törvények kétharmada önálló magyar jogalkotás terméke volt, és nem nyugatról átvett. A cseheknél például nagyobb arányú volt az idegen törvények átvétele. Hadvezérként István az egyetlen a magyar történelemben, aki nemhogy háborút, de még csatát sem vesztett. A képes krónika így ír erről a 69. részben. Miután az Úr dicsőségessé tette az ő irgalmát Szent István királyban, kardjának színe elől megfutamította a királyokat, mind a körülfekvő nemzetek fejedelemségeit és hatalmasságait, alávetette uraságának. Idézet vége. Ráadásul nem csak a háborúknak, de a békekötéseknek is győztese volt. Az egyház szervezési munkája is komoly rátemettséget bizonyít. István egyedülálló módon teljesen függetlenítette magát a környező fejedelemségek egyház szervezetétől, és kizárólagosan a pápaság alá helyezte a magyar egyházat. A pápához, mint Krisztus földi helytartójához való hűséget az állam minden alattvalójára nézve kötelezővé tette. István nevéhez fűződik a 10 egyházmegye megszervezése, melyek élére teljesen egyedülálló módon a rá és a Szent Koronára helyezett pápai privilégiuma révén érsekeket és püspököket nevezhetett ki, sőt, püspökségeket is alapíthatott. Éppen ezért kapta István a pápától az apostoli király jelzőt, illetve az apostoli kettős kereszt használatának engedélyét. Egyéb iránt a kettős kereszt mindig magasztos jel volt a magyarság körében, hiszen a rovásírásban a kettős kereszt a G betűnek felel meg, és a mással hangzók elé mondott E hanggal egyet jelent. Az egy elfogadott jelentése pedig a régi magyar nyelvben szent. És ha hozzávesszük a hármas halmot, akkor a jelentése szent magyar föld, vagyis rendezett államhatalom. És ha már a szent dolgoknál tudunk, el kell mondanom, hogy számtalan ferdítésről vagy elhallgatásról beszélhetünk, ilyen például az, hogy a koronázási palást egy miseruhának a septében való átalakításában jött volna létre. Súlyos tévedés, vagy szándékos ferdítés. A koronázási palást ugyanis valóban egyházi ruha, melyet pápai felhatalmazással István király liturgikusan fel is ölthetett magára. Mindamellett István az első az egész történelemben és a Szent Királyok sorában, aki nem mártírként érdemelte ki a szenti avatását, hanem az élete során végzett tevékenységével és egyéniségével. Az úgynevezett kegyetlenségéről szóló történetek egyfelől a szent jelzőt kiirtani szándékozó protestantizmus terméke vagy felnagyítása. Másfelől történelmi tény, hogy csak az első vonalas ellenfeleivel szemben volt úgymond kérlelhetetlen, mert például az ajtony fiak vagy a koppánnyal szövetséges vérbúcsú utódok tovább élhettek maradék birtokaikon. A nevezetes vazult sem ő vakította meg, hanem István ellenlábasai tették a trónra alkalmatlanná. István tehát a maga korában irgalmas szívű, kivételes egyéniség volt, melynek írott nyomai vannak. Az is hamis állítás, miszerint István a múltat végképp eltörölni elvét követte volna. Ez majd 1000 évvel későbbi istentelenek igyekezete volt. Mert hogy Szent István rendelkezései nyomán számtalan ősi magyar törvény és szokásjog megmaradt. Például a tinó mint fizetőeszköznek büntetéspénzként való alkalmazása, a keletről hozott ötösszámrendszeren alapuló, a nyugati vérdíjtól eltérő magyar büntetésrendszer, a vérbosszú helyett kárpótlás fizetése. Ősi szokás volt az is, hogy az ősök tiszteletére szentelt tűzhelyeken örök tűznek kellett égnie, ezért felmentette a tüzet őrzőket még a templomba járás kötelezettsége alól is. De István korában a falu közösség büntetőjogi felelősségei régi törzsi nemzetségi szervezet nyomait őrizte. Az viszont tény, hogy Szent Királyunk törvényeivel betiltotta a népkörében elterjedt ősi babonás szokásokat, amiként az egyetemes keresztény hittől különböző azon keresztényi hitelemeket is kiiktatta, melyek nem egyeztek a római anyaszentegyház krisztusi tanításával. A kitűnő hadviselő és belső ellenfelén győzedelmeskedő, erőskező és szent uralkodó 1038-ban, 63 éves korában hunyt el. Szent István öröksége az az eszme, hit, hűség és tudatos akarat, amely a magyarság megmaradásának máig is egyetlen receptje. És ennek hathatós letéteményese a magyar szent korona. István király volt az első, aki felismerte, hogy egy államot, vagy bármilyen emberi közösséget is egyedül a keresztény tanítás és erkölcs képes tartósan fenntartani. A magyar királyság nem csak kitűnt a pápa iráti hűségével, de az egyház és Európa legszilárdabb bázisává vált, egyben a mindenkori államszervezés példájává. Szent István személyéhez szorosan kötődik a magyar szent korona eszmeisége, mely a Szent Istváni ország és korona felajánlás által államjogilag lépett érvénybe, vagyis a szent koronának a népfőség és országbirtoklási kiváltsága. Nem szabad feledniük, hogy a magyar szent korona nem csak a magyarság felé volt jogi személyi státuszú, hanem például még a pápa választásra is vétó joga volt. Ez történt 1903-ban, amikor 13. Leó utódjául államtitkárát, a szabadkőműves Mariano Rampolla del Tindaro kardinális került a lehetséges jelöltek közé. Az utolsó pillanatban Ferenc József, osztrák császár és magyar király a magyar szent korona jogán a krakkói érseken Jan Puzina bíboroson keresztül vétót jelentett be Rampolla jelölése ellen. Ezt követően kerülhetett a pápai trónra a velencei pátriárka Giuseppe Sarto X. Pius, akit aztán utódja 12. Pius pápa 1954. május 29-én szenti avatott. Érdekesség és nagy titok, hogy 10. Pius első rendelkezései közt volt, hogy az 1904. január 20-án kibocsátott Commissium Nobis kezdetű konstitúciójában kiközösítés terhe mellett megtiltotta a vétó emelést, még a Szent Korona privilégiuma alapján is, majd az év karácsonyán Vacante Sede Apostolica konstitúciójában összefoglalta a pápa választás egyedüli törvényes rendjét. Szent 10. Pius személye és pápasága Isten rendkívüli ajándéka volt, különösen azon veszélytudatában, amit a szabadelvű Rampolla kardinális megválasztása jelentett volna a keresztény világban. Ezt 10. Pius pápa az 1907. szeptember 8-án kiadott Pascendi Dominici Gregis kezdetű apostoli körlevelében fogalmazta meg, amelyben a modernisták tévedéseit ítélte el, melyet az egyháztörténelem legveszélyesebb eretnekségeként ítélt el. Ez sajnos ma is él és virágzik. Terjesztői a felvizezett katolicizmus hívei, és ugyanazokat a tévtanokat hirdetik, amelyeket Szent 10. Pius pápa korai haláláig nem szűnt meg minden rendelkezésre álló eszközzel írtani. Szent István tanítása és a Szent Korona nem csak a magyar államiság alapja, hanem a keresztény-magyar államiság biztosítéka is, hiszen koronánk páratlan tisztségében írt, mond és hidd, a boldogságos szentszűz koronája is. Ez annyira így van, hogy a Mária képeket és szobrokat semmilyen nemzeti koronával nem szabad ábrázolni, megkoronázni, ha mégis, akkor egyház jogilag kizárólagosan csak magyar szentkoronával engedélyezett. Vagyis más nemzetek a Mária képeiket, szobraikat kizárólag szimbolikus királyi jelvénnyel ábrázolhatják. Lásd a Coronation Canonica ide vonatkozó passzusait. Szent István királyunk nemzetközileg is ünnepelt liturgikus szent, aki teljesen egyedüliként az ortodox egyház is kanonizált. Amit Szent István és az Árpádházi királyénk tanításából megszívlelhetünk, az a nemzettudat három éltető alappillére, a Szent Istváni örökség, a Szent Korona és a Regnum Marianum eszméje. Amint ez tudatosodik a szívekben és a lelkekben, Magyarország feltámad. Szent István király és magyar szentek, könyörögjetek érettünk. Berik Tibor műsorát hallották, köszönöm figyelmüket!